Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Zene.
Március 8-án lesz a Mozart nap a Zeneakadémián. A Concerto Budapest szimfonikus zenekar idén is egész napos koncertsorozatot szentel Wolfgang Amadeus Mozartnak. Kamaraművektől a versenyművekig számos műfaj reprezentálja Mozart művészetét a zenei ünnep 3 koncertjén. A nap sztár vendége a zongora nagyasszonyaként emlegetett Elizabeth Leonskaja lesz. Sziatoszláv Richter egykori duó partnere, a Concerto Budapest visszatérő vendégművésze. A koncerteken a Keller András, illetve Takács Nagy Gábor vezényelte zenekar mellett fellép még Berecz Mihály zongoraművész, a Keller Kvartett és a Concerto Vinc. A Mozart nap ebben az évben is sokszínű programmal várja az érdeklődőket. A délelőtt 11 órakor kezdődő koncerten a szabad köműves gyászzene, az Esz-dur szimfónia koncertante és a C-moll mise hangzik el. A délutáni hangversenyen a C-moll adagio és fugát, az Esz-dur zongora négyest és az Esz-dur zongora ötöst hallgathatja meg a közönség. És az esti záró koncert műsorán a varázsfúvola nyitánya, az Esz-dur zongora verseny, az Esz-dur versenymű két zongorára, valamint az Esz-dur szimfónia szerepel. A koncertekkel párhuzamosan két alkalommal, délelőtt és délután izgalmas programmal várja a gyermekeket a Zeneakadémia kupola termében Simon Izabella zongora művész, a rendezvény művészeti vezetője Keller András, a Concerto Budapest főzenei igazgatója, házigazdája pedig Batta András zenetörténész, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója.
Koncert.
Ismét Magyarországon ad koncertet Zaz. Az egyik legnépszerűbb francia énekesnő, dalszerző június 29-én a Budapest Parkban lép fel. Isabelle Geoffroy művész nevén Zaz őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször elvarázsolta a magyar közönséget. Kétszer, 2015-ben és 2019-ben adott koncertet a Parkban, de a Veszprém Festen, a Debreceni Campus Fesztiválon és a Paloznaki Jazz Picniken is sikert aratott. Zaz 2010-ben debütált és vált gyorsan népszerűvé friss és egyedi a gypsy jazz és a francia chansont ötvöző kortárs pop stílusával. Több jazz formációban is szerepelt, mielőtt belevágott szóló karrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést. Nem csak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platina minősítést is kapott. Zenéjében a pop, a francia chanson és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók tízezreit hódította meg világszerte. A külföldön legtöbbet játszott francia előadóvá vált.
Fesztivál.
Ifjabb Vidnyánszky Attila lesz az idei Deszka díszvendége. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen február 24-e és március 1-e között immár 16. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar dráma egyik legfontosabb országos és határon túli seregszemléjét. Az egyetes fesztiválon a 2025. szeptemberéig bemutatott legfrissebb magyar nyelvű színházi alkotásokból válogatott program látható, a kőszínházi, független és határon túli műhelyek egyenrangú részvételével. 6 nap alatt 18 előadást láthat a közönség Debrecenben, felnőtt ifjúsági és gyermekprodukciók egyaránt szerepelnek a kínálatban. A felnőtt előadások között olyan meghatározó társulatok munkái láthatók, mint a Katona József Színház, a Miskolci Nemzeti Színház, a Szkéné Színház, a Hadszín, a Dante Casino vagy az Exit Generáció. Míg a határon túli magyar színházat a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház képviseli. A 16. Deszka Fesztivál felvezető programjaként ugró deszkaként megrendezik a magyar művek szemléjét február 20-án és 21-én, amely amatőr színházi fesztiválként ad lehetőséget társulatok bemutatkozására. A fiatalabb korosztály számára a Gördeszka program biztosít önálló fesztiválblokkot, a Vojtina Bábszínház, a Budapest Bábszínház, a Mesebolt és a Círóka Bábszínház valamint több ifjúsági társulat előadásai a kapcsolatok, a kamaszlét és a felnőtté válás kérdéseit dolgozzák fel kortárs szemlélettel. A Deszka nem csak előadássorozat, hanem komplex szakmai és kulturális esemény is. Minden nap lesznek szakmai beszélgetések, a házi bölcsek részvételével, könyvbemutatók, valamint közönségtalálkozók.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A hóvirágtól a jégmadárig. Időutazás a magyar arisztokrácia télen is tündöklő kertjeiben. Alcsút, a főhercegi botanikus paradicsoma. Az alcsúti történet József Nádorral kezdődik. A főherceg szenvedélyes kertész és elismert botanikus szaktekintély volt, aki Jámbor Vilmos főkertészt hívta meg Alcsúti és Margit szigeti birtokára. Együttműködésük rendkívül gyümölcsözőnek bizonyult, ekkor indult meg az örökzöldek és egzotikus növények nagyszabású telepítése. József Nádor egyébként a platán egyik legnagyobb népszerűsítője volt hazánkban, így nem véletlen, hogy Alcsúton ma is pompáznak ezek a monumentális fák. A kastély portikuszának lépcsőjéről ma is felejthetetlen látványt árul a látogató elé. A domtetőre épített kilátó, a gloriett, a játszó pavilon, majd a finoman ereszkedő lejtő, amely a tó csillogó víztükréhez vezeti a tekintetet. A Clotilde-sziget mocsár ciprusai és a flotilla kikötő mind fokozzák a festői látványt. Jámbor artézi kutat fúratott Zsigmond Vilmos irányításával, megoldva ezzel a park vízellátását, ami lehetővé tette a további nagyszabású fejlesztéseket. Az 1880-as években történt a legnagyobb építkezési hullám. A tavat is bővítették, és 1871 és 72-ben Ybl Miklós tervei szerint megépült a hatalmas, 56 méter hosszú pálmaház. Szintén az ő közreműködésével jött létre az állatkert együttes és a medveház. Ma a kastélynak csak a homlokzata áll, mégis megkapó látványt nyújt, különösen, ha tudjuk, hogy az egész parkot erre a központi tengelyre komponálták. Megmaradt azonban a vízház, a kertészházak, a lovarda, az ország egyik legkorábbi vasbeton építménye, a hidak, a tó és a vízrendszer. A 40 hektáros kertben ma több ezer növényfaj és fajta él. Különleges tarka levelű platánok, hatalmas fenyők, óriás tuják. Láthatunk hársakat és lepényfákat, 160 évnél idősebb japán akácokat, török mogyorókat, tulipánfákat, vasfákat és vérbükköket. A Mária völgyi úton az ország legszebb kettős platánsora várja a látogatókat. Februárban itt látható az ország legnagyobb, egybefüggő hóvirág szőnyege, amely több, mint 2,5 hektáron terül el. A kora tavasszal nyíló hóvirágok között 7 hóvirágfaj, 24 fajtája tekinthető meg.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Kurucvér. Pro Patriát Libertáté. Hogyan váltak korábbi császárhű urak kuruc vezérekké? Miként szerveződött a parasztokból és egyszerű emberekből álló hadsereg? Hogyan kapcsolódtak hozzájuk tököli régi katonái? Milyen politikai játszmák, titkos tárgyalások mentek a háttérben? Lehetett-e védekezni az árulások és a bécsi intrikák ellen? A történelmi regények népszerű szerzője Benkő László a kuruckorba viszi az olvasókat, és ahogyan a többi könyvében ezúttal is kapunk a történelmi személyiségek mellé olyan szereplőket, akiknek sztoriában ott az érzelem, a szerelem akár, a plusz izgalom, hiszen egy krimiszerű szál is végighúzódik a regényen. Azt mondta Benkő László egy interjúban, hogy amikor egy újabb regény írásáról gondolkodik, akkor vagy a történelmi korra nagyon kíváncsi, vagy egy történelmi személy az, akit igazán meg akar mutatni. Innen indul a beszélgetésünk, hogy a kurucvér esetében mi volt a döntő.
Tekintettel arra, hogy Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc, ugyebár ő amúgy is egy ikonikus személy. Nem akartam őról egy életregényt készíteni, mint mit tudom én, Nagy Lajosról, vagy Mátyás királyról, vagy Alkun Lászlóról, hanem én inkább a kort szerettem volna megjeleníteni, annál is inkább, mert az én tapasztalataim, mivel valamikor felnőtt oktatásban is dolgoztam, azok voltak, hogy az átlagemberek, az olvasók általában nagyon keveset tudnak erről. Annyira érdekes korszak volt, amikor nem lehetett tudni, hogy ki hova állt, miért állt, és miért nem, és miért állt vissza, hogy az eléggé kibontást igényelt volna, és arra gondoltam, hogy ha magát a kort próbálom itt megjeleníteni ebbe a kötetbe, ami ugye nem lett egészen teljes, mert a Rákóczi Szabadságharc felénél befejeztem ezt a kötetet, és hogyha majd igény jelentkezik rá, akkor majd folytatni fogom. Arra gondoltam, hogy megjelenítem magát a kort, és megpróbálok választ adni az olvasóknak a miértekre.
Miért Versailles-ból, miért Franciaországból, miért egy orvos családjából indul ez a történet?
Ugye 1690-es évek végétől kezdődik a történet, és majd tart az 1705-ös év végéig, a hatos év elejéig. Abból kell kiindulni, hogy tulajdonképpen milyen történelmi és politikai helyzet is volt akkor Magyarországon és Közép-Európában, de egész Nyugat-Európában is. Ugye a törököknek az uralma, a 150 éves uralma Magyarországon megszűnt. És törököktől a magyar királyság, a magyar emberek végső soron megszabadultak. Ugyanakkor szerettek volna megszabadulni a másik függőségtől, amit a Habsburgok jelentettek számukra. És akkor itt jön képbe a nemzetközi politika. Ugye volt egy olyan helyzet, hogy Spanyolországban haldoklott a király, a Károly király. És a két nagy hatalmasság, az egyik, ugyebár a Habsburg Leopold vagy Lipót császár, egyben magyar király, is a maga fiát szerette volna egy szintén Károly nevűt a spanyol trónon látni, valamint a napkirály 14. Lajos is szerette volna az unokáját, Anzsú Fülöp herceget látni a spanyol trónon. És már ők akkor készültek egy konfrontációja a franciák és a Habsburgok között, amikor még élt a Károly király, az idős Károly király, hogy egész biztos, hogyha ő meghal, abból valamilyen nemzetközi konfliktus keletkezik. Csak hogy ezt éppenséggel a francia udvar ezt tovább gombolította. És összekapcsolta azzal, hogy van itt egy Magyarország, ahol Magyarországnak a lakosságának jelentős része rendkívül megelégelte már a Habsburg uralmat, és hogyha esetleg ők létre tudnának hozni egy olyan helyzetet, hogy ez a magyar lakosság, akik hajlandóak fegyvert fogni, meg is szerveződnének ebben az ügyben, akkor ők már két embert tudnának az élükre állítani. Az első volt ugye Tököli, ők azt szerették volna. Nem az egész udvar, az egész francia udvar, kifejezetten a napkirály 14. Lajos. Ő Tökölinek a pártját fogta. És volt neki egy külügyminisztere, akit Barbezillónak hívtak, ő pedig második Rákóczi Ferencet tudta volna elképzelni a szabadságharc, a felkelésnek az élén. Tehát így kerül bele gyakorlatilag Versailles, mert ugye a francia udvar akkor már ott tevékenykedett, és ott ülésezett, és ott is éltek a francia uralkodók. De ugyanakkor Párizsban volt egy nagyon jó egyetem, világhírű egyetem. Úgy hívták, hogy Párizsi Egyetem, és abból lett később a Sorbonne. És annak különböző oktatói voltak, különböző nemzetiségű művelt oktatói, professzorai voltak, és itt jött be az első fiktív személy a családjával együtt, ez a bizonyos Kismárki Tőzsér Bernát, magyar nemes, párizsi professzor.
Mit jelent a kurucvér? Hogyan lettek az emberek kurucá? Milyen módjai lehettek ennek?
Ugye onnan kellene igazság szerint kiindulni, hogy amikor Tököli Magyarországon harcolt és csapatokat vezetett, és azt hiszem beszélgettünk egyszer már róla, hogy ő ragyogó hadvezér volt, egy liliás hadvezér volt, és egy lényegesen gyengébb politikus, sajnos. A kettő találkozott volna, akkor biztos, hogy sokkal többre tudott volna Tököli is jutni. De egy biztos, hogy akik őnála harcoltak, ők már akkor kurucoknak gondolták és nevezték is magukat, ugye a krux, a keresztes szóból eredeztetve, és ezek az emberek akkor még természetesen éltek. Na most akkor, amikor a Tökölivel kapcsolatos a dolgok történtek, el kellett hagyni neki Magyarországot, és a törökökhöz kellett neki kimenni, engedték őt természetesen a Habsburgok, akkor ezek az emberek ugye nem mind követték őt, csak egy kis hányaduk, a többiek pedig vagy bújdosóknak álltak, vagy törvényen kívülieknek álltak, de rendelkezésre álltak még ebben a korban az ő régi harcostársai, sőt, mi több, még a tisztjei is. Aztán voltak olyan emberek, akik például a Rákóczi Ferencnek a jobbágyaiból kerültek ki, és kerültek viszonylag magas katonai beosztásba is. Ilyen volt például Esze Tamás, aki a Rákóczinak a tarpai jobbágya volt. És számtalan ilyen személyt találunk a kuruc szabadságharcban, akik vagy valamit értettek magához a harchoz, és ahhoz, hogy mit jelent egy reguláris haderőben szolgálni, de számtalan olyan találtunk, akik ezt nem tudták. És ő belőlük kellett Rákóczinak aztán 1702-ben, 3-ban egy olyan ütőképes csapatot szervezni, akik már katonák módjára tudtak viselkedni, mert először nem ez volt. A másik oldala pedig, hogy lehet az, hogy aztán labancból kurucok lettek. Ez azért fordult elő így, mert a magyarországi nagyurak természetesen letették a királyra, a Habsburg Leopoldra, letették az esmét. Harcoltak a Habsburg Leopold oldalán, sőt, amikor Tisztántúlon először megkezdődtek ezek a kuruc tevékenységek, például 1697-ben ugye a Tokaj-hegyaljai felkelés, amivel ugye azt szokás mondani, hogy körülbelül itt kezdődött Rákóczinak a színre lépése, ha bár ő akkor nagyon exkuzálta magát Bécsbe, hogy ő neki ehhez semmi köze, és őt ne fogják le ezért, és ne fogják perbe ezért. És akkor, amikor megkezdődtek ezek a felkelések, akkor nagyon sok magyarországi, magyar nemes úr, aki bandériummal rendelkezett, vagy zászlóaljjal rendelkezett, azok segítséget nyújtottak ezeknek a lázadóknak a leverésében. Ezek a lázadók akkor megint vagy a Kárpátokba távoztak, vagy a partiumi részekbe távoztak, ahova el tudtak menekülni. Aztán később jöttek már olyanok, mint például a Károlyi Sándor, aki először a kuruc felkelők ellen harcolt, és utána nagyon hamar, mivel látta, hogy működnek a Habsburgoknál a dolgok, átállt Rákóczi oldalára, de ennek volt egy mozgatórugója, mégpedig az, hogy ekkor már ugye a spanyol örökösödési háború, különösen az olasz hadszintéren vastagon zajlott. És ebben az esetben ugye legtöbbször a magyar katonákat vitték volna el Olaszországba harcolni, és ők meg erre nem voltak hajlandóak, és pontosan ezért emiatt lázadoztak. És ezt használta ki aztán Rákóczi, és a Rákóczinak a kisebb-nagyobb rendfokozatú és beosztású alvezérei, hogy ezeket a személyeket, ezeket a katonának, majdnem katonának vitt embereket összeszedték, és megpróbálták maguk oldalára állítani. Aztán később jöttek az utolsó fázisba, amikor komplett csapatok álltak át, magyar vezérrel természetesen, olyan, mint a Forgácsék, aztán az Eszterházi családnak is voltak tagjai, akik a bandériumaikkal egy az egybe átálltak Rákóczihoz, akiknek kiképzett haderő állt már a rendelkezésükre, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy egyik napról a másikra bárhol fel tudták a Habsburg seregekkel venni a harcot. Sajnos ez oda vezetett, ugye, hogy a Habsburg seregekben még mindig harcoltak magyar alakulatok. És talán ennek is köszönhető volt az, hogy őket is aránylag hamar rá lehetett beszélni arra, hogy Rákóczi oldalára álljanak, és ezért tudott Rákóczi egy rendkívüli ütőképes hadsereget felállítani, amivel aztán először a Felvidéken, aztán később a Dunántúlon, a Dunatisza közén, a mai burgenlandi területeken, a morvaországi területeken különböző akciókat hajtottak végre éveken keresztül.
Benkő László íróval beszélgettünk az új regényéről, amelynek címe Kurucvér, Pro Patria et Libertate. Ez a kötet a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.